Vendégem Szabadhelyi Gábor, az evangélikus lélekhangolóban. Feleséged Rita válságba jutott fiatal édesanyáknak segít, hogy feldolgozzák azt a helyzetet, amibe kerültek. Segíti őket a döntésben, hogy esetleg mégis megtartsák azt a megfogant életet. Most negyedik gyermeketeket várja szíve alatt. Kis babátok kapcsán milyen élményeket tudnál megosztani velünk?
A mi szívünkben már régóta volt, hogy szeretnénk örökbe fogadni állami gondozott gyermeket, és pont egy ilyen szolgálatból jöttünk haza, és ahogy visszatekertük az időt, Istennek a kedves humora, hogy ott fogant szolgálatunk alatt a babánk, aki most fog megszületni. Úgyhogy Istennek ez volt a válasza, hogy adott nekünk egy babát, aki ugyan nem állami gondozott, de ott közöttük. Tehát tőlük származik tulajdonképpen.
Hogy indult egyáltalán a közös életetek, mikor házasodtatok össze?
15 évvel ezelőtt a mi életünk eléggé viharos volt. Alapvetően a fiataloknak a szerelmi életét éltük, és elkerültünk egy gyülekezetbe, ahol egy nagyon kedves pásztor nagyon bölcsen vezetett minket. És hát, mint a fiataloknak, ugye rengeteg kérdésünk volt, mindenre megkaptuk a választ. Nagyon logikus volt számunkra Istennek a szeretete. Nem voltunk ellenállók, viszont volt egy pont, ami számunkra nem volt emészthető. Ez ugye a házasság előtti szexuális kapcsolat, itt nálunk kiakadt az óra. Megpróbáltuk meggyőzni a pásztort, hogy te biztos, hogy rosszul értelmezed a Bibliát, hiszen két szerelmes fiatal, hát ebben nem lett semmi probléma. És ő pedig bölcsen mondta, hogy ő nem fog pálcát törni a fejünk fölött, Isten meg fogja nekünk mutatni. És egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy Gábor, mi lesz akkor, hogyha Ritának az Úr meg fogja mutatni azt, hogy ez nem helyes. Hát mondtam neki, ó, én ennek nagyon fogok örülni. Persze, hát ettől a pillanattól kezdve aktív voltam, hogy nehogy véletlenül Rita ezt a döntést meghozza, de egyszer csak odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő szeretne átadni az Úrnak az életét, és ő nem akarja tovább azt, hogy közöttünk ilyen kapcsolat legyen. Úgyhogy eljött az a pont, amikor leültünk és imádkoztunk. És hát itt volt az utolsó döfés, amikor a pásztor megkérdezte Ritától, hogy Rita, akkor is az Úr Jézus szeretnéd-e választani, hogyha esetleg nem Gábor lesz a férjed? És akkor a Rita a szemembe nézett, és azt mondta, hogy akkor is. Itt volt az első olyan döntés az életünkbe, akkor még csak Rita életébe, ami nagyon meghatározta az egész jövőnket. Viszont akkor rám is egy olyan bűnbánat nehezedett, aminek következtében én is akkor megtértem. Hát itt indult el a kalandos jövőnk.
Mi ragadott meg titeket ennyire Istenben, vagy mivel ragadott ő meg titeket úgy, hogy egymást is háttérbe tudjátok szorítani?
Számunkra az volt nagyon megragadó, hogy Isten nagyon-nagyon szeret minket, viszont Isten radikális, nem lehet nála a szőnyeg alá söpörni dolgokat. A feketét ő feketének mondja, és a fehéret fehérnek, mind a mellett, hogy végtelen nagy a kegyelem, és nagyon szeret minket, de a bűn bűnnek mondja, és ez így helyes. A megtéréskor a pásztor mondta, hogy nem érdemes fél lábbal megtérni. Tehát az ember vagy adja át az életét teljesen, de egy ilyen sántikáló kereszténynek nem érdemes elkezdeni. Ez egy radikális gondolkodás, de tulajdonképpen a megtéréstől távol tartott volna minket, hogyha ez egy megengedett dolog lett volna, vagy egy elfogadott dolog lett volna. Isten nagyon egyértelműen beszél a szövetségről, és arról, hogy a házasság előtt ez egy nem helyes kapcsolat.
Hogyan alakult tovább akkor ezután a kapcsolat?
Hát ezek után nagyon izgalmas volt, ahogy két fiatal, akik megtértek, egyik napról a másikra nem éltek szexuális életet.
Konkrétan együtt éltetek már?
Ez az élettársi kapcsolat, ez úgy nézett ki, hogy hol náluk, hol nálunk, de alapvetően igen. És hát először megpróbáltuk úgy, hogy akkor két takaróval takarózunk, akkor rájöttünk, hogy ez nem megy, akkor külön szobába, akkor az se volt jó, és akkor végül is így szép lassan külön mentünk teljesen, és megszakadt a kapcsolat közöttünk másfél éven keresztül, amikor is Isten szólt mind a kettőnknek külön-külön, hogy ő azt tervezte, hogy mi mégis egymásé legyünk. Ezt egy egyéves jegyesség követte, akkor már közösen kerestük Istent. Addig külön-külön ismerkedtünk Istennel, és akkor a jegyesség ideje alatt már közösen fedeztünk fel dolgokat, és mindvégig tisztán tartottuk magunkat a házasságért. Nem a házasságig, hanem a házasságért. És tulajdonképpen megtapasztaltuk azt, hogy egy teljesen tiszta, megszentelt életet kaptunk az Úrtól, és a majdnem gyerekkori szerelmünket, tehát így egymást, újra visszaadta, csak teljesen kicserélt mennyei gondolkodású emberekként.
Mennyiben volt más utána házaspárként élni? Mondod, hogy új gondolkodást is kaptatok közben, de szerinted mit ad a házasság egy kapcsolathoz? Jó, gondolom lett saját otthonotok, meg külön családi életetek kettesben először, de mennyivel más ez, mint ha élettársakként élnétek egy fedél alatt?
Hát számunkra a házasság az azért egy mérföldkő, mert megértettük azt, hogy mit jelent az, hogy szövetség. Mit jelent az, hogy Isten egybe szerkesztett minket, egy testé. Ezt azelőtt mi nem tapasztaltuk meg. Két különálló ember, két különálló gondolkodással, különálló célokkal és saját elvárásokkal. És amikor mi összeházasodtunk, akkor elküldtek minket egy házaskurzusra. Ebben a házaskurzusban tanultuk meg azokat a bibliai alapokat, amiket azelőtt mi nem tudtuk, és értettük meg azt, hogy miért más egy házasságban élni, mint egy élettársi kapcsolatban, mit jelent a szövetséges kapcsolat, mit jelent az, hogy kizárólagosság egymás felé. Úgyhogy összehasonlíthatatlan a kettő, innentől kezdve közös céljaink vannak. Amikor fiataloknak beszélünk arról, hogy hogyan gondolkozunk a házasságról, akkor mindig el szoktuk mondani azt, hogy mi, amikor összeházasodtunk, és a fogadalomtételünk volt, akkor én megfogadtam azt, és ki is mondtam, hogy én mindenről lemondok, ami számomra fontos, és csak azt nézem, hogy mi a jó a Ritának. És Rita a fogadalomtételben ugyanezt elmondta, hogy ő mindenről lemond, ami számára fontos, és azt nézi, hogy mi a jó én nekem. De ez minden területen, az életünk minden területén. És ez egy teljesen más kapcsolatot szül, amikor a másik javát keresem, mint amikor az én saját akaratomat, vagy a saját elvárásaimat próbálom meg védeni.
Milyen házaskurzus volt ez? Úgy tudom, hogy azóta ti szolgáltok ennek a keretein belül mások felé.
Ez a házaskurzus, amit mi elvégeztünk rögtön a házasságkötésünk elején, annak az a neve, hogy 2=1 házas misszió, életre szóló házasság, ez az alcíme, és most már több mint 12 év telt el azóta, most már mi is szolgálunk ebbe a házas misszióba, ez egy nemzetközi házas misszió, és ami fantasztikus, hogy a feleségemmel együtt szolgálhatunk ebbe a misszióba, és rengeteg házasságot láttunk már mi is, ami helyreállt, megerősödött, és új felismerésekre jutottak. Érezzük annak a fontosságát, hogy a jó házasság az meghatározhatja nem csak a közvetlen környezetünket, hanem az országunkra is hatással lehet. Tehát, hogyha tudatosan készülünk a házasságra, vagy már a házasságban vagyunk, és esetleg ez kimaradt, akkor is érdemes egy ilyen házas kurzusba belecsatlakozni. Vannak olyan emberek, akik nem bibliaolvasó, nem keresztény közösségbe járnak, és eljönnek a házas kurzusainkra, és megértik azt, hogy Isten miért találta ki a szövetségnek a fontosságát, és hogy miért jó házasságban élni, és nem egy nem elkötelezett élettársi kapcsolatban.
A Bálint nap körül megrendezett házasság hete programjába is becsatlakoztatok ezzel a misszióval. Előttem is van egy plakát, amit te terveztél. Rajta van egy szlogán: szolgasság vagy szabadság? Egy ilyen provokatív kérdés. Miért ezt választottátok hívogató mondatnak?
Azért, mert szerintem egy nagyon nagy tévhit van az emberek fejébe, hogy amikor valaki házasságba lép, akkor ő onnantól kezdve mindenét elveszítette, a függetlenségét, és akkor innentől kezdve egy ilyen rabszolgaságba kerül, és el van kötelezve, és stb.
De éppen ezt mondtad te is, hogy teljesen lemondtál a saját vágyaidról, és teljesen lemondott Rita is.
Amikor én lemondtam a Rita javára az én saját dolgaimról, azzal tulajdonképpen én nem egy rabszolga lettem, nem egy identitás vesztett ember. Valóban egy szolgai formát vettem föl, de ezt az én saját akaratomból. És ugyanezt vette föl a Rita is. Innentől kezdve maga a kapcsolat változik meg, amikor az ember a másik érdekeit nézi. Persze ez nem működik, hogyha csak az egyik oldalról van ez az elkötelezettség. De amikor mind a két oldalról megtörténik ez az elkötelezettség, akkor viszont ez egy teljesen más harmóniában működik, mint amikor valaki azt mondja, hogy majd bocsánatot kérek akkor tőled, hogyha te is bocsánatot kérsz tőlem. Ugye én bocsánatot kérek tőle előre azért, hogy a békesség megmaradjon, és amikor már elhűlt, amikor már nincs ez az izzó parázs, akkor leülünk és meg tudjuk beszélni. A házas kurzusban, a témákban, például a helyes szexualitásban is benne van ez. Ugye egy nagyon önző világot élünk, amikor az én saját vágyaimnak a kielégülését, és sajnos házasságokban is föl lehet ismerni. Isten ebben is úgy gondolkodik, hogy a másik javát keresi az ember. Nem önző, saját magának kielégülő vágyakat kerget, hanem a másiknak okoz örömet. Tehát ugye azt mondja az ige is, hogy nem vagy a saját testednek az ura. Ez egy más gondolkodás, ez a mennyei gondolkodás. Én az én házasságomban szabad vagyok. Én tényleg önmagam lehetek. De nem azért, mert én ezt kivívtam magamnak, és én ezt erőszakkal felszínre hoztam, hanem azért, mert a feleségem kihozta belőlem, hogy én tényleg önmagam lehetek. Én egy olyan férfi lehetek az én házasságomban, hogy én tényleg a férfiúi szerepet töltöm, mert én egy férj vagyok, akire fölnéz a felesége, én apa vagyok, akire fölnéznek a gyerekek. Egy olyan feleségem van, aki bátorít engem, aki támogat engem, aki bíztat engem. És én pedig egy olyan férje vagyok, aki a háttérből támogatom őt, és dicsérem, és udvarolok neki 13 év házasság után is, és nagyon fontos számomra az, hogy tudja azt, hogy ő a legklasszabb nő a világon, és a legcsinosabb, a legszebb. És ő pedig szárnyal a házasságban, és tudja azt, hogy az ő férjének ő a legjobb. De azért, mert én nem gyűjtök más információkat, én nem nézegetek más lányokat, én nem nézegetek tévét vagy magazinokat. Mert én nem töltöm meg a szememet, én nem a lányokra vágyok, én a feleségemre vágyok egyedül.
5 évvel ezelőtt egy nagy törés volt a szakmai életedben és munkádban. Hogyan állt ki melletted mégis a feleséget? Hogyan bátorított, hogy tudott akkor felnézni rád, amikor úgy tűnt, hogy tiszta csőd az életetek, ahogy nekem ezt korábban elmesélted?
Én elmondhatom azt, hogy nem csak a munkámat, hanem az otthonunkat, a barátaimat, és mindenkit elveszítettem. Egyetlen egy dolog maradt meg az életembe, vagyis hát az életünkben, az a házasságunk. Ennek biztos alapja az, hogy a házasságunkat tudatosan építettük Istenre, és kértük Istennek a vezetését, hogy mit hogyan kell, mikor hogyan kell, és mit mikor kell. És ennek a gyümölcse az, hogy bár mindenünk elveszett, semmink sincs, de akkor is a házasságunk megmaradt, és még aktívabban szolgálunk, és mondhatom azt, hogy még erősebb a házasságunk.
Akkor valószínű, hogy a hitetek is erősödött ezek alatt, az évek alatt, és egy egészen új tehetséget kaptál, vagy fedeztél fel magadban, amiből éltek, erről is mesélj egy kicsit.
Igen, én egy szangvinikus, izgő, mozgó, pesgő fiú voltam, nagyon aktív, mint ahogy ezt a vad kapitalizmus megköveteli. A törés után Isten mutatott egy egészen különleges dolgot, nagyon mély pontra kerültem lelkileg, és egy ilyen megzuhant állapotomban elkezdtem bámulni egy bokrot. A szomszéd kertjének a bokrát bámultam, és közben az asztalon pedig ott volt a feleségemnek a bibliája, ami eléggé megroncsolt, szétszakadt állapotban volt. Emlékeztem gyerekkoromban, hogy hogyan kell egy legót szétszedni, meg összerakni, és hasonló technikával szétszedtem a feleségem bibliáját, miközben bambultam a bokrot, és innen jött a hatalmas nagy szakmai tapasztalat, hogy hogyan kell bibliákat kötni. Ahogy szétszedtem a feleségem bibliáját, utána újra kötöttem, elmentünk istentiszteletre, és aki a feleségem mellett ült, megkérdezte, hogy honnan van neked ez a bibliád, és mondta, hogy hát a Gábor készítette, és mindenki így felocsúdott, hogy hogy lehet az, hogy a Gábor ilyeneket csinál, és végül is így kezdődött el az egyedi biblia.
Elég különleges módon lehet rendelni tőled Bibliát, le kell írni magunkról valamit, ami számunkra fontos, kis hitvallás jellegűen, ugye? Hogy te utána elgondolkodj, hogy a megrendelő ötleteivel összefonódva mi lehetne, ami megjelenik gyakorlatilag bőrre festve azon a Biblián, amit elkészítesz.
Szerintem a keresztény embereknek a legfontosabb forrásuk, illetve az egyetlen egy forrásuk, az maga a Biblia, és Istennek a szava annyira közel áll hozzánk, annyira mindennapi használat, hogy ugye ebből táplálkozunk. Ez egy nagyon személyes könyv a Biblia olvasó embereknek az életébe. Annak az embernek a Bibliáját, amit én megfestek, az nem csak attól egyedi, mert egyetlen egy darab készül belőle, hanem azért, mert annak az embernek a személyiségi jegyeit hordozza ez a Biblia. Például a személyes kapcsolatát Istennel, egy személyes igét, és én ezt festem meg. És innentől kezdve válik az embernek a Bibliája egy teljesen személyes eszközzé. Nagyon örülök neki, mert több bizonyságom is van, amiket leírnak az új Biblia tulajdonosok, hogy például egy evangélistának, amikor csak előveszi a Bibliáját, akkor megkérdezik, hogy a kezében levő könyv az micsoda, és el tudja mondani az evangéliumot róla, mert számára egy olyan festmény van ráfestve. Majd utána kinyitja a Bibliát, és olvassa nekik, de számtalan bizonyság van arról, hogy amióta ez a Bibliája van, azóta kétszer annyit olvassa az igét, mert olyan szívesen veszi elő. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberekhez közelebb kerüljön a Biblia, és hogyha én ezzel hozzá tudok segíteni, akkor ez egy kiváltságos dolog ilyen munkát végezni.
Ha most készítenél magadnak, akkor milyen igét írnál rá kívülre? Ahogy a mutatott mintáidon láttam, hogy mindenkinek más-más, amit oda választ.
Hát számomra a Lukács 2:49, ami meghatározó ige, ez az a rész a Bibliából, amikor az Úr Jézus még 12 éves volt, és Jeruzsálembe fölmentek a szüleivel együtt egy ünnepre, és ő ott maradt. Ő lemaradt, majd visszamentek a szülei, és megkérdezték tőle, hogy hát fiam, izgultunk, érted, hogy hol lehetsz, hát miért tetted ezt? És akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy nekem az én mennyei atyámnak a dolgaival kell foglalkozni. Ez az ige határozza meg az életemet. Azt gondolom, hogy nagyon kevés időt élünk itt a Földön, nem tudjuk, hogy mennyi idő ideig élünk, és én azt szeretném nagyon teljesen aktívan kitölteni, és az én atyámnak a dolgaival foglalkozni, az én apukámnak a dolgaival foglalkozni, úgyhogy minden bizonnyal ezt az igét raknám föl rá.
Végtelen nagy a kegyelem, és Isten nagyon szeret minket, de a feketét feketének mondja, és a fehéret fehérnek. És ez így helyes. Vallotta az előbbiekben Szabadhelyi Gábor. Kívánom, hogy Isten lelke fedje fel mindannyiunknak, hogy mi az, amivel Jézushoz, ami szabadítónkhoz jöhetünk, jönnünk kell bocsánatért. A 32. Zsoltárból olvasok egy részletet. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.